Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Engedjék meg, hogy én is hagyolvassam el a igét. Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon, a nagy király városa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. Hát rövidre szerettem volna fogni a mondandómat, a lelkésznő körülbelül a felét el is mondta annak, amit én szerettem volna elmondani. Nekem is megfordult a fejemben, hogy erős vár a mi Istenünk, örülök neki, hogy ez a mondat a mi köszöntésünk evangélikusoknak, és annak is örülök, hogy ez egy ószövetségi igében található, emlékeztet minket arra, hogy honnan erednek a gyökereink a zsidó néptől, és annak is örülök, hogy a 48. Zsoltár az a jeruzsálemiek hálaadása az Istentől nyert oltalomért. Nekünk is úgy gondolom, hogy sok mindenért hálásak kell lennünk, és hálásak is lehetünk Istennek. Azért is, mert ez az erős vár, aki ma mi Istenünk, ez nem más, mint maga Jézus Krisztusban jött el hozzánk. És azt hiszem, hogy ez adhat erőt nekünk arra, hogy a falumissziós napoknak a megrendezésében is ez legyen a mi jelmondatunk. Azt hiszem, hogy azért van szükség a falumisszióra itt Ősagárdon, mert ahogy a zsidó nép is sokszor elfordult Istentől, talán mi is sokszor elfordulunk és eltávolodunk inkább Istentől, és ő arra kér minket, hogy forduljunk vissza hozzá, és bizony ezért van szükség a falumisszióra, belmisszióra, és úgy gondolom, hogy nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy az egész életünk egy missziós szolgálat legyen, hogy az, ahogy élünk, ahogy cselekszünk, ahogy beszélünk, az mind ezt szolgálja, és ezt tükrözze minden napjainkban. Igaz, sokszor ez nem így történik, de azért biztatás az nekünk, ennek a Zsoltárnak az utolsó verse, hogy bizony ez az Isten, ami Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Úgy gondolom, Jézus Krisztus, ő is azt mondta, hogy velünk lesz. Ne csüggedjünk, és ezért mondom én is, hogy erős vár a mi Istenünk, és nagy szeretettel kívánom, hogy ez a mai sereggyűjtés induló, ez a kis sereg, ez hétvégére egy nagy seregre duzzadjon, vasárnap estére bízunk benne, hogy így lesz. Én is nagy szeretettel köszöntöm Füke Szabolcs lelkipásztort Galgogutáról és a kis együttesét, és Isten áldását kérem az ő szolgálatára, hogy adjon neki szót, hogy elmondja azt az üzenetet, amit ő általa küld nekünk ezen a mai napon, és ezzel át is adnám a szót.
Szeretettel kérem ide a mikrofonhoz Szabolcs lelkipásztor testvéremet.
Szeretettel köszöntöm a kedves ősagári testvéreket, meg mindenkit, aki ma még eljött. Gutaiakat is köszöntöm. Nagy izgalomban vagyok, mert azon gondolkodtam, hogy mikor is voltam itt utoljára ilyen minőségben, nem már régen. Még Szolgatők és Sándor idejében, vagy nem, de Szolgatők és Sándor idejében volt egyszer egy evangelizáció, úgy emlékszem. Meg azt számolgattam, hogy mikor itt ifjúságira jártam, azon hát 13 év vagyok lelkész, és előtte, hát mondjuk 15 éve, hogy itt megfordultam, azóta kinőtt az a fenyőfa itt a színpad előtt, javítja a látást. A harmadik dolog, ami eszembe jutott még, hogy itt ücsörögtem a jó helyen, a legjobb helyen ültem, hogy be van kapcsolva a nagy vallató lámpa, a testvérek biztosan észrevették, és ez igazából bizonyára hozzá kapcsolódik ez a mai ünnepséghez, vagy ami most kezdődik ünnepséghez, mert így érezzük mi magunkat az Istennek a közelében, amikor az ő szemébe belenézünk, akkor csak lesütni tudjuk a szemünket, de az ő világossága teljesen átmos bennünket, meg felmelegíti a szívünket, meg teljes valónkat. Azért, ha a testvéreknek valakinek bántja a szemét a nap, akkor alázattal beülhet az árnyékba. Amíg én előveszem a gitánat, mert egy dallal szeretném akkor kezdeni ezt a mai délutánt. Kedves lelkipásztor asszony, egy olyan igét választott nekem, nagyon profétai igét választott Jeremiás könyvének a 24. fejezetét. Egy olyan énekkel szeretném kezdeni, ami ezt úgymond megalapozza, vagy egy ilyen profétai státuszba helyez, úgymond. Aki ismeri ezt a dalt, az kapcsolódjék be, és végképp ne fogja vissza magát. őrhelyemre állok, megállok a bástyán. Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát, mint sok víz zúgását, hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Hófehér haját, bölcs homlokát, izzó szemét, tűz tekintetét. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd egyszer őt, elváltozunk ábrázatára, akiben megvan ez a reménység. Önmagát mind megtisztítja. Halleluja, szent az Úr. Halleluja, szent az Úr. Halleluja, szent az Úr. Szent az Úr. Kedves testvérek, egy imádságra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy valóban lehet ilyen reménységünk, hogy egyszer meg fogunk téged látni színről színre. De már most is látjuk azt, ahogyan munkálkodsz közöttünk. Már most is látjuk egymás életében a te új lenyomataidat. Ahogyan nem csak kiformáltál bennünket anyánk méhében is a föld porából, hanem ahogyan már megérintette talán a szívünket. Ahogyan arra indítottad, hogy ide jöjjünk. Ahogyan arra indítasz, hogy egymást is befogadjuk. Hogy megmosakodjunk a te ígédnek élő vizében. Te áld meg ezt a hétvégét, ami itt együtt töltődik majd ősagárdon. Áld meg mindenkit, aki ide szánja az idejét, és áld meg bennünket is most a te jelenléteddel. Szóljál hozzánk a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Ámen. Kedves testvérek, Jeremiás könyvének 24. fejezetéből az első 10 verset, vagyis az egész 24. fejezetet olvasom. A következőképpen hangzik, esetleg álljunk fel hozzá, igen. Ezt mutatta nekem látomásában az Úr. Két kosár füge volt az Úr temploma előtt. Ez azután történt, hogy Nebukadnezár, Babilónia királya, fogságba vitte Koniáhut, Jójákim fiát, Júda királyát és Júda vezetőit, meg a mesterembereket és várépítőket Jeruzsálemből, és elvitette őket Babilóniába. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek a korai fügék. A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül rosszak. Ezt kérdezte tőlem az Úr. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, fügéket. A jó fügék igen jók, a rosszak pedig igen rosszak, ehetetlenül rosszak. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Ahogyan ezekre a jó fügékre nézek, ugyanúgy nézek jó szándékkal Júda fogjaira is, akiket a káldeusok országába küldtem erről a helyről. Jó szándékkal tekintek rájuk, visszahozom őket ebbe az országba, felépítem és nem rombolom le, elültetem és nem gyomlálom ki őket. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. De amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenül rosszak, mondja az Úr, olyanná teszem Cidkiját, Júda királyát, vezető embereit és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradtak ebben az országban, meg azokat is, akik Egyiptomba települtek. elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára. Gyalázzák, csúfolják, gúnyolják és ócsárolják őket minden helyen, ahová szétszórom őket. Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsátok rájuk, amíg csak el nem tűnnek arról a földről, amelyet nekik és őseiknek adtam.
Amen.
Kedves testvérek, miközben olvasom ezt az igét, rájöttem, hogy miért választottam nekem ezt a lelkészasszony. Ügyét is függékről van szó. Engem valaha úgy becéztek, hogy mi van Függe Szabolcs. Mert hogy még itt is volt, aki ezzel szórakozott, különben az ifibe. Testvérek, félretéve a humort, kísértetiesen hasonlít ez a helyzet, ami mi országunkhoz, meg a mi népünknek a helyzetéhez, ami itt a háttérben meghúzódik, amiben ez a profécia elhangzik. Nem mindenben, de abban, ami az embernek a fejébe volt, ott Júda maradékainak arról van itt szó, ugye, akikhez szól ez a profécia. Ami ezeknek az embereknek a fejében volt, az nagyon hasonló az, ami a mi embereinknek, meg nekünk is akár néha a fejünkben van. Nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodtak ők is. Nagyon-nagyon hasonlóak voltak a kísértések is. Ez nem valamilyen általános megállapítás akar lenni, hanem mindjárt kifejtem bővebben. Arra gondolok, hogy azt gondolták, hogy az országnak a helyzetét, amiért ők különben rajongtak, meg amit szerettek, ami az országnak a függetlenségét úgy lehet kiharcolni abban az ázsiai, közép-ázsiai környezetben, hogy jól politizálnak. Ezt gondolták. Azt gondolták, hogy ha jól fordítják a szavakat, ha megfelelő helyekre állnak, hogyha megfelelő embereket helyeznek megfelelő helyekre a hatalomban, akkor egy jó kis tárgyalással és jó szövetségesekkel ők a függetlenségüket kivívhatják, gazdasági csodát fognak végrehajtani, és minden nagyon jó lesz. De történt mindez, ez a reménység történt azután, hogy már a népnek a nagy részét, meg a színe javát, hogy úgy mondjam, elhurcolták Babilonba. Miben hasonlít ez a miénkhez, a mi népünknek a gondolkodásához? Mindenben, ez a gondolkodás mindenben hasonlít. Abban a tévedésben ringatja magát a mi népünk, és időnként haragra is engedi magát, haragra is gerjed, hogy itt majd fölöttünk álló hatalmak, mármint politikai hatalmak meg fogják oldani azt a problémát, amiben az országban történik. Nem fogják. De nem akarom ilyen reménytelenül kezdeni ezt a mai alkalmat. Hadd mondjam azt, hogy Jeremiás beszél, miközben ezt gondolják az emberek, miközben ilyen hamis ábrándok között ringatják magukat, miközben valószínűleg ott is pártokra szakadtak, és megfogalmazták a maguk programját, Jeremiás beszél, mégpedig az Isten szavát hirdeti közöttük, az Úr igéjét hirdeti, és elmondja, hogy Nebukadnezár Isten ítéleteként jött el. Az, hogy Nebukadnezár idejött, az az Isten ítéletének a beteljesedése Izrael népe felett, Júda népe felett. Az nem véletlen volt, nem egy politikai baklövés volt, nem a vak véletlen, nem valami szerencsétlenség, ez az Isten ítélete volt. És ha pedig az Isten megítélt, annak valami oka is volt, valami oka volt annak, hogy ez a Nebukadnezár idejött és elhurcolta a népünk színe javát. Pont azért jött ide, mert a király Jójákim, akinek most épp a fiáról hallottunk, ugye, ez már a második hullám, a király Jójákim, a nép és a nép vezetői nem élnek az Úr útján. Erre válaszul történt mindez. És mivel a király és a nép vezetői nem élnek az Úr útján, a nép sem jár az Úr útján, erre válaszul jött ez az ítélet. Testvérek, ismerik nyilván ennek az előzményeit. Ugye ez egy Jójákim, különben egy jó családból származott, egy lelki embernek volt a fia. Az ő apja volt az a Jósiás, aki már 8 éves korában király volt, és nem sokkal azután, hogy király lett, elkezdte keresni azt az Istent, akiről Dávid beszél a Zsoltárban, akiben Izrael valaha vetette, akiben az ő népük valaha vetette a reménységét, kereste ezt az Istent, és már 13. évében a uralkodásának ledöntette a bálványokat Izraelben, porrá zúzatta a talapzatukat, rászóratta azoknak a sírjára, akik annak áldoztak, a bálványpapoknak a csontjait elégette az oltár, és lehetne még sorolni, mi mindent tett. megszüntette a bálványimádást, és közben elkezdték felújítani az elhanyagolt és szinte romossá vált jeruzsálemi templomot. És eközben, miközben ezt fel akarták újítani, megtalálták a Tórát. Valahol egy poros kis kamrában, rég nem használták már, megtalálták a Tórát, és elkezdték olvasni. És mindenki a hatása alá került. Az egész nép. Ott álltak, együtt álltak a templom udvarában, és felolvasták, napokon keresztül olvasták fel a Tórát, és ott voltak, és imádkoztak, és letették a bűnek, és elkezdtek valami újat. Hatalmas nagy megmozdulás volt, erős volt az ország, biztonsága volt, nem kellett politizálni. És ennek a királynak a fia volt ez a Jójákim, aki úgy látszik, hogy hát messze esett, mint alma attól a fától. Valami miatt. Lehet, hogy amiatt, hogy a nagy reformprogramok között apjának nem volt ideje rá, vagy valami kamaszos dacból fordult szembe az atyai hívő lelkülettel, vagy egyszerűen csak egy ilyen típus volt, hát ugye mindenféle dolog előfordul ma is. Mi is tekintünk a fiainkra, meg a leányainkra, hogy mi történik velük. És nem lehet, hogy az csak az ő hibájuk. Aztán ez a Jójákim király, mikor király lett, akkor ilyen igazi kis zsarnokocska volt, aki a kincstárnak az utolsó petákját arra költötte, hogy az apjától örökölt palotát, amit kevésnek tartott, átépítes, vagy egy újat építesen, vagy monumentálisat, ráadásul kényszer munkára hívatta a saját népét, nem annyira kedvelték. És ennek a fia, akiről ma szó van, akit elvittek, és mikor elvitték ennek a fiát, közben ez meghalt, ez orgyilkosok megölték ezt a Jójákimot, úgy halt meg, ahogy élt. De neki mondja egy Jeremiás, hogy nagy bűnt követetek el, nem az Úr útján jártak, meg fog ítélni Isten benneteket. Rátok hozza a nagy északi népet, aki majd elviszi a fiaitokat, meg a lányaitokat, aki rab igába dönt benneteket, elhurcolja a nép színeljavát, mindenkit tönketesz, mindent elvesz, vége lesz ennek az országnak. És akkor, amikor hagyja Jójákim ezeket a proféciákat, akkor letépkedik és bedobálják a tűzbe, amit Jeremiásnak elkezdik üldözni. Neki nem ilyen profétára van szüksége, aki megmondja, hogy Isten mást akar, mint amit ahogyan éltek. Nincs olyan profétára szüksége, aki megmondja azt, hogy mi fog következni. És olyan profétákat engedett csak szóhoz jutni Izraelben, akik hivatkoztak a régi ígéretekre, hogy a Dávid háza nem fog leomlani, és lehetne még sorolni meg, hogy a templom az örökre megmarad. És Isten azt mondja, pont ennek az ígének az előzménye, hogyha még egyszer valaki azt mondja, hogy az Isten valamit ígért, valaki az ígérteimre hivatkozik, öljétek meg. Csak annyit mondjatok, hogy az Úr szólt, az Úr pedig azt mondja, hogy ítéletet gyakorlok. És utána jön ez a függés történet, ez a fükkés történet, két kosár fügéről. Ezek szerepelnek ebben a látomásban. Ugye Jeremiásnak a könyvében megszoktuk már, vannak ilyen nagyon furcsa, ilyen elképesztő hasonlatok. Gyümölcsök vannak, tehát ezekben a kosarakban. Az egyik kosárban jó fügék vannak, a másikban rosszak. Az egyikben olyanok vannak, amikre jó ránézni, amik az embernek beindítják a fantáziát, meg a nyálelválasztását. A másikban olyanok, amikre rossz ránézni is, és ránézése is ehetetlenek, semmire se valók. És aztán meg is magyarázza az Úr Jeremiásnak ezt a látomást. A magyarázat különbségtételről szól. Azt mondja, hogy vannak olyanok Isten népében, akik a jó fügéhez hasonlók. És vannak olyanok, amelyek a rosszak közé tartoznak, amelyek ehetetlenek. Mi történik az ehetetlenekkel? Mi történik az ehetetlen gyümölccsel? Semmire se jók, hiszen a füge evésre való. Semmire se jók, úgyhogy kidobják őket. És mi történik a jó fügékkel? Van jövőjük. Lehet, hogy a király asztalára kerülnek. Valakinek a jó szájízét fogják kelteni, okozni. Örömet. Isten népének két csoportjáról van itt szó. Ma is megvan ez a két csoport. Az egyik, akiket a jó fügéhez hasonlít az Úr, az a csoportja az Isten népének, akiket elhurcoltak, akik úgymond elszenvedték az ítéletet, akik abban részt vettek. A másik csoport az otthon maradottak, akikről azt kell tudni, hogy az elhurcolt Konyáhú nagybátyjának a tisztázatlan trónak kerülése után, akit úgy hívtak, hogy a Cidkijá, hasznot húztak igazából a babiloni fogságból, mert azt gondolták, hogy ők itten a Júdának a maradékai, ami itt maradt, az mind az övék, és szépen felosztották maguk között a vagyont. Azt mondták, hogy egy nagy szerencse, hogy ezeket elhurcolták innen. Nem is sajnálták őket talán. Persze nem gondoltak az Isten ítéletére, hogy ez rajtuk is ítélet. De ezek emiatt a furcsa lelkület miatt, ami azért ugyanígy megmaradt, az ítélet után is Júdában szól Jeremiás. Nagyon hosszúra sikerült a bevezetés. Kedves testvérek, nagyon ezt látjuk a mi életünkben is, hogy történik egymás. Én nem tudom még, hogy hova lehet fokozni ennek az országnak a sorsát, vagy hova lehet lefokozni. Még mindig nem gondolkodik senki arról, hogy mi lenne az igazi megoldás. Még mindig azt hiszik, hogy na majd a jobb oldal, vagy a bal oldal megoldja. És parázs vitákba keverednek egymásra emberek, vagy már nem keverednek, csak némán hallgatnak, és mélyen gyűlik a harag. Valaki teljesen eltompul, valaki fel is adja, valaki azt mondja, hogy ő már inkább nem, és közben nem is erre volna szükség. Isten ennek a látomásnak a magyarázatában kijelenti a jövőt, hogy mi fog történni. Az üzenet pedig az Isten igazsága. Arról szól, hogy ő a történelem ura is. Ő a történelem ura is. A következtetés pedig az lenne ebből a kijelentésből, hogy ő hozzá kellene kapcsolódni a reménységünknek. És ez már nagyon mai. Ő hozzá kéne kapcsolódnia a reménységünknek. Cidkijá, aki az ott maradottaknak valószínűleg az önjelölt királya volt, hogy az előbb már kezdtem erre utalni, nem az Úr útján vezette a népet, lázadást szított, és Egyiptomból igyekezett szövetségre lépni, hogy megtámadják ők az őket leigázó és a nép többi tagját elhurcol Babilont. Így akarta a saját függetlenségét kivívni, és megint valami harcba tereli az ő népét. A bukása, amit Jeremiás ebben a fügékről, függés kosarakról szóló példában megjövendől, bizony menthetetlenül bekövetkezett. De mit akarok sugallni ennek a történetnek a vázatos felelemenítésével? Azt testvérek, hogy az Isten nélküli élet az emberi közösség minden területét felőrli. És ez nem valamilyen légből kapott, ami távol. Hát az a prédikátorok ezt szokták mondani, nem valami kívülről jövő beszólás, vagy egy belülről jövő kiszólás, hogy bizony az Isten nélküli élet az emberi közösség minden területét felöli, hanem itt vannak a példák. Amikor valaki nélküle van, amikor nélküle való a közösség, gondoljunk akár saját népünknek a sorsára is, az felőrlődik, saját magát őrli fel. Mert a legalapvetőbb normák nem működnek. A tisztesség nem működik, a hűség nem működik. De inkább mondok egy másik szót, a szeretet nem működik. Helyette jog van, meg jogfosztás, meg lehetne sorolni még. Ahogyan Ézsaiás is mondja, hogy jogőrzés helyett lett jogorzás. Azt látjuk, testvérek, hogy a politika, és nem akarok persze ebben mélyre evezni, sajnálatos módon megosztja a mi népünket, szétzilálja. A gyülekezeteinket is, a baráti köreinket, a családi körünket szétzilálja. Bizonyára kell, hogy legyen véleményünk a különböző hatalmakról, vagy a hatalom különböző gyakorlóiról. De vajon mennyire fontos ez? Tényleg ő bennük bízunk. Mert tényleg néha azt lehet látni, hogy mi keresztjének is összegyülekezünk, és akkor három téma van. Beszélünk az időjárásról, aztán belemelegszünk, beszélünk a pénzről, és aztán még jobban belemelegszünk, akkor elkezdünk üvöltözni a politikusainkról. Pedig sokkal jobb témánk is adódott volna nekünk. Valami olyan dolog, ami meg is erősíthetni a mi szívünket. És Jeremiás ennek a szó csöve. Nem jó úton jártok ti, kedves júdaiak. De emberekbe reménykedtek. Meg abban, hogy valaki mondja, ügyes tesz, majd hatalomra jut az, akire ti szavaztatok. És akkor jó lesz. Testvérek, figyeljük meg, hogy miközben a véleményünk mellett kardoskodunk, ebben a világban, e világ szokása, meg a korszellem szerint, miközben a véleményünk mellett kardoskodunk, aközben pont a leglényegesebb kérdés sikkad el. És mi az a leglényegesebb kérdés? Amire ha jól válaszolnánk, akkor lehet, hogy elindulnánk a megoldás útján, ezt komolyan mondom, az, hogy hogy vagy az Úrral? Hogy vagy az Úrral? És ez akkor is el kell, hogy hangozik, amikor nagy hívők, én most példaképenyőre gondolok, akikkel együtt dolgoztunk, vagy együtt voltunk táborban, elfeledkeznek magukról, és olyan indulatokat engednek meg maguknak, amik igazából egy hitetlen ember szájából is, meg életében is visszataszítóak. A legfontosabb kérdés sikkad el, hogy hogy vagyok az Úrral? Hol van a bizalom? Az Istenben, aki azt akarja, hogy az övé legyek elsősorban. És amikor az övé lettem, ez egy személyes döntés, akkor megváltozik a közösségnek az összetétele. És amikor sokan mások is az övé lesznek, mert én dolom ezt látták, akkor megváltozik az egész közösség. És amikor megváltozik az egész közösség, akkor lesz egy jó merítés, ahonnan lehet olyanokat választani, akik mindegy, hogy melyik oldalra tartoznak a papírforma szerint, de szeretet lesz a szívükbe, és igazságban fognak járni, az Isten igazságában. Hol van a bizalom a Istenben? Ez nem valami vallásoskodás, hanem egy másik világszemlélet. Jeremiást éppen ezért üldözték. Emiatt a másfajta világszemléletért. Ma is azt mondják, hát igen, azért ne vegyük annyira komolyan ezt a kereszténységet, vagy intézzük el, hogy az egyházak ilyenek meg olyanok. Le kell mosni őket a pályáról, és közben kiöntjük a gyereket is a fürdővízzel együtt. Mert lehet, hogy maga a szervezet, meg amit ahogyan néha viselkednek nagyjaink, az visszataszító lehet a társadalom bizonyos részeinek számára. De amit mondunk, az utolsó menedék. Abban, ahogyan hallottuk, az erős vár. Az utolsó menedék. És nyilván van egy olyan hatalom, aki ezt az utolsó menedéket akarja megszüntetni. Azt akarja, hogy tüntessük el az életünkbe az Isten beszédét. Hallottátok, Jósiás idejében, amikor megtalálták az igét, mindenki a hatás alá került. Erre van nekünk is szükségünk. Isten azt akarja, hogy vele éljünk. Másik profétától hadd idézek egy mondatot Ezékieltől. Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Térjetek hát meg, és éljetek. Nem despota. Megengedi, hogy kipróbáljuk, hogy milyen nélküle. Ez történt Júdában. Van bőven tapasztalata az embernek, hogy milyen Isten nélkül. Van. Mégsem akar következtetéseket levonni. És amikor az ember nem akar következtetéseket levonni, azt hívják sötétségnek. Azt hívják sötétségnek, ami mindenféle utakon és szelepeken keresztül beszivárog az életembe, beáramlik az életünkbe, és végül a teljes bizonytalanság és kiszolgáltatottság állapotát eredményezi. És legfőképpen abban bizonytalanít el ez a sötétség, hogy kicsoda is az Úr. Nem mondom le a következtetéseket. Amikor valami fáj, megkeresem az okát, jobb esetben. Rosszabb esetben a kor szokása szerint beveszek valami, most nem mondok negatív reklámot, de valamit beveszek. Egy csomó olyan ismerősöm, aki nem megy fogorvoshoz, amikor fáj a foga. Inkább eszik rá valamit, majd attól elmúlik. Iszok rá egy beherovkát, attól majd elmúlik. Pedig lehetne kezelni a probléma gyökerét. Vagy a fogam gyökerét, persze az is lehet a probléma gyökere. És ugyanígy van a lelki dolgainkkal is. Valahogy fáj a szíve, nem tudom miért. Vagy valamivel elnyomom ezt a fájdalmat. Vagy ráfogom esetleg másokra. Itt van ez a szlovák őrület, ami történik, hogy most a 21. század elején valaki haza el akarja küldeni azokat, akik a saját országokban élnek. Miért? Nem ővelük van a baj, testvérek. A szlovákoknak nem a magyarokkal van a baja. Saját magukkal van a baja. Csak az, hogy fáj a szívük, valakivel rá kell fogni. Kell keresni egy bűnbakot. És ki kell élni a dühöt. És hagyják. És vannak olyan politikai erők, akik hagyják. Ez is politika. De nem fog megoldani, mert valaki meg fog halni, vagy valakik meg fognak halni. És ők pedig csak a szégyen fogják érezni, a keserűséget. Ide juttat bennünk ez a sötétség. De Isten megkönnyörült rajtunk, testvérek, ahogy megkönnyörült azokon az elhurcoltakon is, és kijelentette magát, kijelenti magát, hogy úgy ismerjük őt, ahogyan ő ismerteti meg magát velünk. Nem úgy, ahogyan mi, ahogyan elképzeljük őt, hanem ahogyan ő kijelenti magát. Hogy úgy ismerjük, ahogy ő van, ahogy az ő teljes valóságában ismerjük, hogy milyen ő. És aztán abból vonjuk le a következtetést. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. Ez az ő szándéka, hogy teljes szívükkel megtérjenek. És ő végzi ezt el. A ma olvasott profécia pedig Isten kemény szava. Testvérek, sokszor mi szeretnénk finomítani, meg lecsiszolni a sarkait az igének. Azt mondjuk, hogy hát igen, az új szövetség emberei vagyunk, ott már szerint prédikáció hangzik csak, dehogy is. De hadd hozzak egy másik ószövetségi prédikáció, az egyik legcsapnivaló prédikáció az ószövetségben, és annyian térnek meg rá, hogy ott van Jónás, mit prédikál? Azt mondja, hogy még 40 nap is elvész Ninive. Nem mond semmi jót. És ő se hiszi azt, hogy ez hatásos lehetne. De az Isten beszéde. És megtérnek. Megtérnek az ő útjukról. Itt is kemény ige hangzik, talán kell, hogy kemény ige hangozzék. Pont azért, mert azt látjuk, hogy e világ fiai nem Istenben reménykednek. E világ fiai sokkal keményebben mennek fogalmazni dolgokról, mint mi hívők. Testvérek, Isten akarta a megtérés. Egy másik igét hadd idézek, nagyon sokszor elém kerül, pont a ma felemlített téma miatt, hogy az ember azt hiszi, hogy majd politikai erők megoldják a sorsát, dehogy is. Az egy személyes döntés. Amikor a sorsod megváltozik, az nem attól van, hogy Magyarországon élhetőbb körülmények vannak, vagy szociálisan érzékenyebb lesz a kormány, dehogy is. Amikor a szívedben van egy jó döntés, amikor kiveted onnan a gonoszt, amikor kiveted onnan az istentelenséget, kiveted onnan a bálványimádást, porrá zúzod az alapjait is, mert az igének a hatása alá kerültél, akkor változik meg minden. És aztán, amikor egy ember megváltozik, akkor elkezd megváltozni a környezet. És amikor a többiek is elkezdnek megváltozni, akkor, ahogy előbb mondtam, az az ige, amit pedig szerettem volna idézni, Győr János bácsitól hallottam, idős Győr János bácsitól. Ott ültünk egyszer nála, egy barátom, Verasztó Joe-val együtt ültünk nála, egy interjút csináltunk, és kérdeztük őt 1956-ról. Utoljátnak már elmeséltem ezt. Hogy, és akkor azt mondja, hogy jaj, gyerekek, elmondom nektek, hogy mi volt az ige 1956. október 26-án. Ézsaiás 30:15. Megtérve is, megnyugodva megmaradtatok volna. De ti nem akartátok. Ezért futnotok kell. És akkor folytatja még tovább. Felolvasom, jó? Ha valaki ad egy Bibliát nekem. Elképesztő különben. Azt mondja, ezért így szól az Izrael szentje, az én Uram az Úr. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk, hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pozna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár itt élő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ez volt. Csak azért mondtam el, mert ugye azt mondtam, hogy ez egy más szemlélet ennek a világnak. Nem annyira népszerű szemlélet ennek a világnak. Az, amit Jeremiás tanít ennek a népnek. Vagy amit most én igyekeztem felvázolni. Ez egy másik szemlélet ennek a világnak. Nem a saját gesztenémet sütögetem, vagy pirítgatom, hanem így látszik az csak meg igazából, hogy milyen nagy felelősség van egy hívő életnek. Milyen fontos egy megtérő ember. Milyen fontos az, hogy oda, ha már odafordulhat-e az Úrhoz. Hogy ennek milyen Különben valószínűleg beláthatatlan következménye lehet. Mert nem csak a bűnnek van beláthatatlan következménye, hanem a megtérésnek is van. Vagy lehet, hogy inkább azt kérem, hogy egy belátható. De jó, ennek belátható következménye van. Itt van a mi népünk, megmaradni akar. Egy része. Egy másik része már nem akar megmaradni. Mert már elveszett. Már nincs is meg. Már szét van szórva teljesen. Szét, mert Isten nélkül csak ez a sorsunk. Szétesünk, darabjainkra hullunk, atomjainkra hullunk. Azt gondolom, hogy ez sokunknak tapasztalata. De ő azért jött, hogy összefogjon. Nem valami forradalomra, az nem Isten szerint való, testvérek. Ez elképesztő, hogy ezt kell mondani, de nem. Nem Isten szerint való. Vagy nem olyan forradalomra. Ott valami hamis tűz, valami nem az oltárról való tűz ég. És mindent elemészt a végén. Megmaradni akar. Egy útja van csak a népünknek, meg kell térni. És tudom, hogy ez ilyen visszatérő fordulat. Milyen jó, hát most idejött a Fükeszabolcs lelkipásztor testvér, elhúzta jó hosszan a tanítást az Ószövetségből, azt a végén bemondja ezt a jól ismert refrént, egy út van, csak meg kell térni. Tényleg így van. Eljöttem, elhúztam a tanítást, és a végén bemondom, hogy meg kell térni. De hogy mit jelent ez? Arra is hadd szóljak. Mit jelent megtérni? Ismerni Istent úgy, ahogy ő magát kijelenti. Ismerni őt. Mit jelent ki magáról Isten? Azt, hogy ő a szív tisztaságát munkálja. És egy csomó dolgot lehetne sorolni. Mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor az életét adja a juhokért, akkor ez egy romantikus fordulatnak tűnik. Közben egy olyan helyzetben hangzik el János evangéliumban ez a mondat, amikor egy csomó tévtanítás van, a korszellemnek a tanítása, gnoszticizmus, a cselekedett teológia, a karizmatikus dolgoknak a túlértelmezése, meg a lelki ajándékokkal a visszaélés, meg minden, és akkor azt mondja, hogy onnan ismerjétek meg az Istennek a megváltóját, hogy az életét hagyja a juhokért. Ez van a középpontban. Így jelenti ki magát. Úgy szeret. Ő a szív tisztaságát munkálja. Mert nem az a külső körülményekkel foglalkozik, amikre mi tekintünk, hogy elég szépen fényesedik-e már a Budapest, vagy nem tudom, hanem arra tekint, ami itt belül igazából rág minket, ami miatt idegesít az, hogy elég szépen fényesedik már a Budapest, vagy idegesít, hogy nem. Ami miatt ez bennünket bánt, ami miatt egymást bántjuk, arra koncentrál, azzal törődik, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Testvérek, a szív tisztaságát munkálja is. Hogyan? A bűnök bocsánata által. Igazából talán most kibontakozik előttetek, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a kegyelemnek. Isten belépett ebbe a világba. Minden megváltozhat azért, mert ő belépett ebbe a világba. Még a kormány összetétele is megváltozhat, testvérek. Csodálatos módon. És hogyan jelenti ki magát Isten ezekben az utolsó időkben? Egy név a válasz. Jézus Krisztusban jelenti ki magát. Olyan vagyok, mint Jézus Krisztus. És most ne arra gondoljatok, hogy elég hosszú a szakálla, vagy hogy egybeszőtt ruhája van, hanem hogy ő miért jött ide, és mit tesz, mit cselekszik, mivel törődik, mi az igazán fontos a számára. Vagy az, hogy egyáltalán ide jött, abban jelenti ki magát, hogy úgy szeret az Isten, hogy nem fölénk magasodni akar, és valamit megparancsolni, mert mások ezt úgyis megteszik már. Hanem idejött és jó társaságként vevegyült közénk. Megragadhatóvá lett, meg megfoghatóvá, meg személyessé lett az ő jelenléte. És még valami itt van benne, hogy elég régóta foglalkozott, egy csomó helyen elmondtam már ezt. Bocsánat a gutaiaktól. Úgyhogy ezt már hallottatok tőlem, hogy hogyan van jelen és miért van jelen Isten, miért jött el az Úr Jézus ide. Erről beszél Jeremiás különben ebben az igében. Hogy hogyan munkálja ki a megtérést, hogy hogyan munkálja ki a szívek megváltozását. Mi az a megható pillanat, ami, vagy dolog, amit ő cselekszik. Előttem van ez a történet, bocsánat, hogy elmondom megint. Ez pedig arról szól, hogy volt egyszer ember, szakálla volt kende, nem, arról szól, hogy volt egy asszony, aki gyermeket várt, és elment az orvoshoz, az orvos ultrahanggal megvizsgálta őt, És azt mondta, hogy ezt a gyermeket ki kell venni az ő hasából, mert ez egy beteg gyerek, ez úgyse fogja, nem életképes. Ezt ki kell venni onnan. És hát szegény asszony teljesen összeroppant ennek a gondolatok a súlya alatt, és elment egy másik orvoshoz, aki szintén megvizsgálta őt ultrahangon, és azt mondta, hogy hát tényleg van ott egy ilyen, de van még egy. Van ott még egy, ketten vannak. És azt mondta ez a másik orvos az asszonnyal egyetértve, hogy hát nem csinálunk abortuszt, mert akkor lehet, hogy azt a másik gyerek is meg fog sérülni. Szépen kihordta a iker terhességet ez az asszony. 7,5 hónapra meg is szült a gyerekeket. Először megszületett az egészséges, gyönyörű, szép, minden rendben volt rajta. Aztán megszületett a másik, aki akkor már halott volt. Mert ő csak azért volt, hogy ezt, aki élve megszületett, azt megőrizze. Ő azért jött csak. Az Úr Jézus ezért jött, hogy téged, aki itt élve megszülettél, megőrizze. Nem zavarni jött, nem beavatkozni jött, nem valami vallásos hírnek jött, ahogyan sokan értelmezik ezt az egész dolgot, hanem azért jött, hogy megőrizzen. Ő tud csak. Jobb oldal, bal oldal nem tud megőrizni. Nincs rá hatalmuk. Saját magukra nem tudnak ügyelni, testvérek. Hát látjuk, miket mondanak. Nincs rá hatalmuk. Ne ő bennük bízatok. Hiszem, hogy nem is bíztok ő bennük. Igazából ez az egész dolog csak arra volt jó, hogy ezt újra kihangsúlyozhassuk. Hogy olyan Istenünk van, aki így szeret. Azért jött el, hogy megőrizzen. Saját magamtól. Megmentsen saját magamtól, a saját kísértéseimtől, a saját félelmeimtől, a saját kispolgári csökevényeimtől, a saját kis hitűségemtől. Megőrizzen. Mindentől, ami pusztít, ami máskor is engem pusztít. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tényleg van két ilyen függéskosár. Úgy szeretnénk a te szemedben olyannak látszódni, akire jó rád nézni. És olyan csodálatos, hogy ebből az igéből az is kiderül, hogy te ezt akarod munkálni igazából. Amikor keményen szólsz, amikor ítéletről beszélsz is, nem megrémiszteni akarsz, hanem azt mondod, hogy ez a másik eshetőség, az egyik pedig az áldás útja. Segíts, hogy befogadjunk téged, aki azért jött, hogy minket megtartsál. Hogy ami elveszett, azt megkerest. Hogy ami összetört, azt rendbe összerakt. Hogy ami szétesett, azt összegyűjtsd. Így kérünk téged a mi népünkért, de így kérünk téged a saját szívünkért is. Te könyörülj rajtunk. Hadd merjünk benned hinni. Teremts meg ezt a hitet. Amen.